Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Miféle ellenzék van ma Magyarországon? A kormány ellenzék, rendszer ellenzék, ellenálló ellenzék, vagy mi?
Ugye én erről írtam egy hosszabb tanulmányt, és abban azt próbáltam elmondani az olvasóknak, hogy az ellenzékiség típusai is változtak az elmúlt 30 évben, körülbelül úgy, ahogy felsorolta. Tehát úgy indultunk el a 90-es években, hogy itt is egy normális nyugati típusú demokrácia lesz, van egy kormány, és annak van kormány ellenzéke.
Mindenki demokratának tekinti. Mindenki, a másikat, a váltópárt.
Igen, hozzáteszem, hogy már azért a 90-es évek elején is voltak olyan jelek, amik arra utaltak, hogy ez a dolog nem biztos, hogy működni fog, tehát már az Antal kormányt is ugye az akkori ellenzék is hortizmussal, meg nem tudom mivel vádolta, ami azért nem éppen arra utal, hogy úgy ítéli meg, hogy demokratikus, de azért valamennyire működik a 90-es évek végéig, vagy a 2000-es évekig ez a dolog. Aztán mondjuk a 2000-es évek közepén már ez a rendszerellenzék dolog bejött. Ne felejtsük el, hogy a Fidesz ugye 98-ban úgy jut kormányra, hogy már azt mondja, hogy kormányváltásnál többre, rendszerváltásnál kevesebbre van szükség. 2010-ben már egyértelműen azt mondja, hogy rendszerváltásra van szükség, és a 2010 utáni ellenzék pedig már ezen is túllép, és azt mondja, ugye, hogy már a rendszerváltás sem elég, hanem itt most már aktív ellenállásra van szükség. Tehát a kérdésére a válaszom az, hogy a mai ellenzék az egy ellenálló típusú ellenzék. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy feladja a parlamentáris demokráciáknak azt a hagyományos attitűdjét, hogy a politika a parlamentben csinálódik, ha szabad ezt a kifejezést használnom, és a politikát kiviszi az utcára, vagy legalábbis az utcára is kiviszi, és ideológiai értelemben is meghirdeti ezt a dolgot. Tehát nem csak arról van szó, hogy akkor most kint vagyunk, és tiltakozunk, és tüntetünk, és permanensen az utcán vagyunk, hanem arról van szó, hogy ezt ideológikusan is felvállaljuk, tehát hogy mi is rendszert kívánunk váltani. Tehát úgy vagyunk ellenállók, hogy a Fidesszel szemben természetesen mi is rendszerváltást akarunk. Ez egy nem kis út attól, ami a 90-ben indult, tehát hogy kormány ellenzék. Ma van egy rendszer, annak rendszer ellenzéke van. Hozzáteszem, ha a mai ellenzék valamilyen oknál fogva belátható időből nyerne, akkor vele szemben a Fidesz természetesen újra rendszer ellenzékként lépne fel. Úgyhogy érdemes arra felkészülnünk lassan, hogy egy ilyen rendszer ellenzéki ciklusok fogják egymást váltogatni. Amíg a Fidesz kormányon marad, addig én nem nagyon tudom például elképzelni, hogy a mai ellenzék visszarendeződik egy szimpla kormány ellenzéki pozícióba.
Miért adna több erőt az ellenzéknek a rendszer ellenzéki szerep, amikor a kezdeti nagy tüntetéseken nem az ellenzéki pártok voltak a szervezők, és a társadalomban most sem nagyon látszik egy ellenálló attitűd.
Igen, de azért azt ismerjük el, hogy az ellenzékben is lezajlott valami fajta tanulási folyamat. Tehát azért 2010 és 17-18 között az ellenzék meglehetősen, hogy mondjam, be volt szorulva egy magatehetetlen állapotba. Most ehhez képest szerintem a 2018-as év utolsó időszakában, főleg a decemberi tüntetésekre és a parlamenti akcióra gondolok, háromfajta változás is történt. Az egyik változás, hogy úgy mondjam, egy szervezeti változás, ami azt jelenti tehát, hogy eljutottak végre oda, hogy akkor ne 8 ellenzéki párt külön, hanem valamilyen módon egyként mutatkozzanak a nyilvánosság előtt. Ezek az akciók, amiket lebonyolítottak, úgy gondolom, hogy ezek alkalmasak voltak arra, hogy legalábbis elhintsék a magvát annak, hogy képesek együttműködni. Hát ne felejtsük el, hogy például a tévében, amikor bevonultak a képviselők, akkor ott jobbikosok, MSZP-sek, LMP-sek, és mindenki ottan együtt volt. Tehát ez én egy előrelépésnek gondolom ahhoz képest, ahogy korábban voltak. A másik az ideológiai elem. Ne felejtsük el, hogy azért is voltak bajban, mert nem találtak maguknak valami olyan programot, vagy olyan mondanivalót, amely megfoghatja a társadalmat. Lehet, hogy most se fognak, de például az alul lévőknek a képviselete, ami a túlóra törvény kapcsán jelentkezett, az egy olyan, hogy mondjam, mondani való, amely esetleg kecsegtetheti őket azzal, hogy hasznos tevékenységet végeznek, tehát magyarán a társadalom alsó rétegeit, magyarán a társadalomhoz szólnak, és oda eljutnak. És a harmadik elem pedig egy ilyen, én úgy mondanám, hogy technikai dolog, tehát hogy rájöttek arra, hogy a politikát újfajta vizuális látvány tervként, látványként kell a közönség számára megmutatni, és hát erre ugye az okostelefonok, a különböző eszközök nagyon jól szolgáltak, tehát hogy élőben közvetítünk mindent. Azt gondolom, ez a három dolog együtt az ellenzéket a korábbi állapotánál egy jobb pozícióba hozta. Nem tudjuk megmondani, hogy ez csak egy talmi előrelépése. Én minden esetre úgy érzékelem, hogy nekik, az ellenzéknek és az ellenzék közönségének egy újfajta reményt ad arra nézve, hogy az Orbán kormánynak lehet, hogy a napjai meg vannak számolva. Tehát ezt azért nagyon fontosnak tartom a politikában, hogyha egy ellenzékben lévő társaság el tudja hitetni a közönséggel, vagy annak egy részével, hogy ugyan még a kormánya helyén van, de ez, hogy mondjam, egy hosszú agóniának a kezdete. Sok ilyet ismerünk a történelemben, amikor kormányok voltak, de gyakorlatilag béna kacsaként működtek. Tehát én most úgy érzékelem, hogy az ellenzék ennek a pszichológiai feltételeit és hátterét próbálja megteremteni, hogy egy béna kacsa kormányként próbálja leírni a kormányzatot.
Meddig tarthat egy ilyen érzet előállítása? Egészen addig, amíg ki nem derül, hogy kik a kormány jelöltjeivel szemben álló jelöltek, mondjuk egy következő önkormányzati választáson, mert ha nem egy ellenzéki jelölt van már megint, akkor ez az összefogás érzet, ez...
Igen, az összefogás érzetnél szerintem az ellenzéknek, hogy mondjam, egy olyan feladatot kell megoldani, amit én úgy tudnék mondani, hogy az Orbáni fantomtól el kell jutni az ellenzéknek egy fantompárt létrehozásáig. Talán ez nem teljesen érthető, hogy mire gondolok, mindjárt elmagyarázom. Orbán Viktort ugye egy olyan fantomnak tekinti az ellenzék, akivel ugye nem tud mit kezdeni. Viszont ahhoz, hogy választást nyerjen egy ellenzék, ahhoz 8 párt nem indulhat. A fantom párt kifejezést én szlovák példából veszem. 1998-ban Szlovákiában hozott létre az akkori ellenzék egy úgynevezett fantom pártot. Mikulás Zurinda vezetésével, ugye Vladimir Mečiar akkori miniszterelnökkel szemben. Vállaltan fantompártnak hívták ezt a szervezetet. Azért hozták létre, hogy a közönség tudja és értse, hogy az ellenzék az egyben van. És így is nevezték, tehát, hogy fantompárt. Tehát ezért mondtam, hogy az Orbáni fantomtól el kell jutniuk a fantompárt létrehozásáig. Ha ezt nem teszik meg, akkor a közönség számára továbbra se lesz érthető ez az egységtörekvés, és nem fogják tudni ezt, hogy mondjam, lefordítani a saját nyelvükre. Tehát itt nincs mese, itt azt kell mondani valóban, hogy egy párttal egy másik áll szemben, azt el kell valahogyan nekik nevezniük, demokrata párt, vagy ilyen párt, olyan párt, amolyan párt, aztán a választások után mindenki természetesen visszanyerheti az arculatát, tehát ez Szlovákiában is ez így történt. Ha ezt megteszik, lényegesen nagyobb esélyük van, tehát mint akkor, hogyha ezt nem teszik meg, mert akkor a közönség továbbra is tétova lesz, és nem fogja érteni a helyzetet.
Olyan erős, karizmatikus vezetőkkel, mint mondjuk Gyurcsány Ferenc. Elképzelhető, önnek látja egy ilyen formáció létrehozását?
Dehogy is. Gyurcsány Ferenc, egyetértünk, karizmatikus, de az ő vezetésével elképzelhetetlen egy ilyennek a létrehozása.
És azt el tudja képzelni, hogy ő beállna egy ilyen mögé? Elbújna egy fantompárt mögé? Csak hogy az emberek azt hívják,
hogy csak abból tudok kiindulni, ami Gyurcsány Ferenc számtalanszor elmondott, hogy ő bármilyen poszton, bármikor, bármilyen feladatot képes teljesíteni. És egyébként, hogyha megnézzük az elmúlt hetek, hónapok ellenzéki politikáját, akkor ő azért nem türemkedett előtérbe különösebben, tehát azért mondjuk a tévébe se ő ment be, és ezeken a különböző ellenzéki demonstrációkon sem annyira képviseltette magát, hanem a pártjának más képviselői, tehát szerintem ő ezt pontosan tudja, hogy ha ő akarná ezt a pozíciót megszerezni, akkor ezzel az egész ügynek ártana. Az egy másik kérdés, hogy van-e olyan vezető egyéniség a jobb oldalon, aki erre a szerepre, illetve baloldalon. Az ellenzéke. És hát jobb oldalon. Tulajdonképpen nem is volt elszólás, amit mondtam, mert ugyanis ennek az ellenzéknek az is egy újdonsága, ugye, hogy a Fideszen kívül részben a balliberális pártokat, részben pedig a, hát nem is tudom milyennek tekinthető, Jobbikot is egy platformra próbálja hozni, és amennyire meg tudom ítélni, ugye Márki-Zay Péter az egyetlen olyan politikus, aki nyíltan miniszterelnök jelölti szándékairól tett tanúbizonyságot. Ami azért nagyon fontos, mert ez meg arra utal, hogy lehet, hogy balliberális oldalról nem is lehet miniszterelnököt állítani, mert hogy a magyar választók, még az ellenzéki választók sem szavaznának, és nem beszélve arról, hogy a Fidesz táborából, vagy a bizonytalanok táborából egy hagyományos balliberális miniszterelnök jelölttel nem biztos, hogy el lehet indulni. Tehát ez lesz nekik egy nagy kérdésük, hogy tudnak-e egy mérsékelt jobboldali, de a baloldal számára is elfogadható jelöltet állítani.
Márki-Zay Péternél maradva, mi adhatja egy párt nélküli politikus erejét egy kormányban? Azt láttuk korábban, hogy akik nem voltak beágyazva a saját pártjukba, azok vért izzadtak, mint miniszterelnökök.
Hát igen, azt nem tudjuk, hogy ha kormányra kerülne, mi adhatja. Azt tudjuk, hogy pillanatnyilag az egy erőforrás az ő számára, hogy jobboldali párthoz áll közel. Tehát még egyszer mondom, bonyolult, hogy a Jobbik az most jobboldali párt-e, vagy már nem, de mondjuk tételezzük fel, hogy jobboldali volt, amikor Márki-Zay Pétert állították. Tehát ez egy bizonyos szavazói réteg számára hasznos lehet, aki a Fideszből kiábrándult, ugye, de a baloldalt elutasítaná. Tehát itt egyelőre csak tehát azt mondhatjuk, hogy a fölkészülés szempontjából ennek milyen haszna lehet, az, hogy aztán, miután ő neki valóban nincs pártbeágyazottsága, vagy csak csekély, az a mozgalom, ami mögötte szerveződik, az meglehetősen fantom mozgalom megint, ha már ezt a kifejezést használtam. Tehát nem tudhatjuk, de hát egyelőre szerintem azon is sok múlik, hogy az európai parlamenti választáson például milyen arányok, milyen eredmények születnek, mert egyébként annak is hatása lehet a magyar politikára. Tehát, hogyha mondjuk itten egy földcsúszamlásszerű változás lenne Európában, mondjuk az orbánizmus megerősödése szempontjából, az nem biztos, hogy jó hatással lenne az ellenzék ilyen szerveződésére.
A kormány képességet, a kormányzó képességet a magyar választó szokta mérlegelni, magyarán, hogy ezek hogy tudnának együtt dolgozni, amikor tegnap még kígyót békát mondtak egymásra, még a testvérpártoknak tűnő politikai formációk is.
A kérdésére a válasz ott van, hogy 2010 óta mindig mérlegelte. Azért is adta a Fidesznek háromszor ezt a fajta nagy fölényű meghatalmazást. Pontosan azért, mert benne látja a kormány képességet. És tulajdonképpen megint visszatérek oda, amivel az elején kezdtük, hogy amikor a Fidesz 1994 után elkezdi magát újra definiálni, azt a kormányképesség szempontjából teszi. A kormányképességet pedig hogy lehet megalapozni? Úgy, hogyha én nagy pártként definiálom saját magamat. Nem látom az ellenzék részéről azt, hogy nagy pártként, bármelyikük nagy pártként, hozzáteszem, kényszerhelyzetben vannak, mert sokan vannak. Ugye most ki az, aki itt megszólalhat az egész ellenzék nevében? Éppen azért viszont, mert nem tudnak megszólalni ilyen ügyben, ezért maradnak ezek a kormányt bíráló, a kormányt szélsőségesen pocskondiázó megjegyzések, ugye, amelyekből nagyon nehéz a kormányképességre következtetni, de hogy mondjam, az ő védelmükben tényleg azt tudom mondani, hogy a struktúra kényszeríti bizonyos értelemben rájuk ezt a szerepet. Tehát most melyik pártnak melyik vezetője mondja, hogy ha én kormányra kerülnék, hogy kormányoznék, ugye? Vagy azt lehetne csinálni, hogy felállítanának akkor egy koalíciós tanácsot, egy ellenzéki árnyék kormányt, amelyben elkezdenek beszélni arról, hogy akkor mit csinálnánk, ha kormányra kerülnénk. De ettől nagyon messze vannak. Valószínűleg azért is, mert a tekintélyi viszonyok is tisztázatlanok. Tehát, hogy melyik pártnak van egyáltalán tekintélye arra, hogy most egy ilyet kezdeményezzen, ugye? Gyakorlatilag mindegyik párt 0 és 10% között mozog, vagy 12% között mozog az ellenzékben. Tehát egy nagyon bizonytalan, hogy mondjam, hierarchia van ezek között a pártok között.
Látszik abban valami közös átgondoltság, hogy az akciókat azt két egykori a pártjuktól már eltávolodott politikus Hatházi Ákos és Szél Bernadett viszi leginkább, akik nem LMP-sek, lényegében ma már elég csúnya körülmények között váltak meg a pártjuktól.
Hát nézd, én inkább azt látom ebben ennél a két politikusnál, hogy az, hogy ők kikerültek az LMP-ből, az rájuk felszabadító hatással volt.
Hoz ez valamit az ellenzéki oldalnak?
Azt hozza az ellenzéki oldalnak, amire már próbáltam utalni, hogy egy új típusú politika csinálási képet mutat a választóknak. Tehát nevezetesen azt, hogy ugye élőben közvetítünk valamit. Biztos, hogy nagyon sok választó azt mondja, hogy hát eddig mi mindent eltitkoltak előttünk. Na most belelátunk a boszorkány konyhába, mi történt a tévé különböző folyosóin, és így tovább. Tehát ennek lehet, azt gondolom, ereje. Ugyanakkor persze...
De ha miért szavaznának az egykori pártjaikra? Ezek a képek láttam, vagy bármelyik más ellenzéki pártra, amikor majd be kell húzni az
hát azért, mert amire próbáltam utalni, hogy ha ugye egy ellenálló típusú ellenzékiség van, akkor ott, hogy mondjam, azt táplálni kell. Tehát, hogyha eljutottunk oda, hogy nem a parlamentben akarunk politizálni, vagy döntően nem ott akarunk politizálni, akkor folyamatosan nekünk az ellenállás képeit kell megmutatnunk, és egyre radikálisabban tudjuk ezt megtenni, és hozzáteszem, egy csomó olyan ötlet kell, hogy akkor most éppen hova menjünk el az okostelefonunkkal, tehát milyen intézménybe, itt visszatérhetünk az intézmények szerepére, hogy az intézmények nagyon érdekesen változnak, mert mondjuk az ellenzék ezekről az intézményekről ugye mind azt mondja, hogy ezek a kormány által megszállt és uralt intézmények, tehát ezeket nekünk le kell lepleznünk, ezeknek az intézményeknek a működését, lásd állami számvevőszék, vagy főügyészség, vagy ehhez hasonlók. Tehát ilyen értelemben nem az a kérdés merül föl, hogy melyik pártra szavazzunk, hanem az a kérdés merül föl, hogy az ellenálló ellenzékiségnek a mítoszát, vagy annak a jóságát kell pillanatnyilag bemutatni. Majdnem másodlagos kérdés az, hogy melyik pártra szavazzanak a választók.
Épp kézláb gondolatnak tartanám, mert ilyen is fölmerült, hogy ott kéne hagyni a parlamentet, visszaadni a mandátumokat, kijönni belőle ellenzéki oldalról.
Hát szerintem ezt az ellenzék nem fogja megtenni, legalábbis rövid időn belül én úgy gondolom, hogy nem fogja megtenni.
Simán anyagi okokból, mert kell?
Nem, én soha nem gondolom az anyagi okokat.
Nem így működik?
Nem, szerintem ez nem így működik, hanem ez úgy működik, hogy mondjam, ott kell, azért mégis ott is kell
intézkedni,
hát azért vannak bizottságok, azért ott is el lehet érni bizonyos eredményeket, tehát szerintem ez nem lesz. Attól függetlenül a parlamentarizmus kérdése az önmagában is megérne egy misét, hogy vajon a mai Magyarországon, vagy úgy egyáltalán Európában a parlamentarizmus az hányadán is áll.
De olyan egyszerű a kérdés, hogy akinek többsége van, akár egy fővel is, az dönt.
Hát nézze, én erre azt tudom mondani, hogy erről beszéltünk már, hiszen a többségi demokrácia az éppenséggel erről szól, de mi van akkor, hogyha most kilépünk ebből a gondolatkörből, és azt mondjuk, hogy a parlamenti munkán kívül viszont ott vannak a civil szervezetek, ott vannak az állampolgárok különböző csoportjai, ővelük is kéne akkor valamit kezdeni, akkor most hogy viszonyul ez a kettő egymáshoz? És tulajdonképpen, ha ezt a kérdést tesszük fel, akkor a liberalizmus és a demokrácia alapkérdéseihez megyünk vissza. Mert nagyon azt gondolom, hogy a demokrácia az elsősorban a parlamenten belüli kérdésekről szól. A liberalizmus pedig sok esetben a parlamenten kívüli mozgásokról, NGO-król, civil szervezetekről, és így tovább. És ezt a modellt, amit összeraktak a 20. század elején, hogy liberalizmus és demokrácia szépen megférjenek egymás mellett, ezt most úgy látom, hogy egyre nehezebb egyben tartani. Tehát, hogy a mai ellenzék inkább a civil dolgokra aspirál, és a civil szférát szeretné erősíteni, a mai kormány pedig minden áron a parlamentben szeretné megtartani a politizálás centrumát. A kettő között most nagyon kevés az átjárás, és akkor még nem is beszéltünk valóban arról, hogy akkor most diktatúra van-e, vagy hibrid rendszer van-e, vagy illiberális demokrácia van. Tehát a lélektani feltételei tulajdonképpen nagyon csekélyek annak, hogy konstruktív vitát folytasson ez a két tábor egymással.
Végül a kampány egyik legfontosabb kérdéséről, a Soros György nevével filmjelzett politikai, társadalmi filozófiáról nem beszéltük. Van-e ilyenje Soros Györgynek, amit a befolyása mellett megvalósítani óhajt?
Ugye önmagában az egy érdekes kérdés, hogy miért éppen az ő neve kerül csak előtérbe, miközben a világban nyilván nagyon-nagyon sok gazdag, tehetős, befolyásos ember próbálja a politikát befolyásolni. A mi szempontunkból nyilván azért került előtérbe Soros György, mert hiszen magyar származású ember. Csak azt akarom leszögezni tehát, hogy távolról sem arról van szó, hogy csak ő forszírozna ilyen dolgokat. És az, hogy ő és nagyon sokan rajta kívül még ilyen dolgokat csinálnak, az összefügg egy olyan kérdéssel, amiről megint csak ritkán beszélünk, ez pedig az, hogy a politikát nem csak politikusok csinálják, de nem is csak értelmiségiek. Tehát szerintem a politikáról érdemes lenne úgy gondolkodnunk, hogy egy nagyon összetett műfaj. Tele van aktorokkal, tele van szereplőkkel, és aki teheti, az befolyásolni kívánja a politikát. Tehát Soros György ezek közül az egyik legbefolyásosabb, ugye készültek mindenféle kimutatások, hogy hányszor találkozott ő az Európai Unió vezetőivel, azért ezek elég beszédes számok tulajdonképpen, azaz a politikát európai szinten nem csak a politikusok állítják elő. Szerintem ide lassan érdemes eljutnunk, ebbe semmi összeesküvés elmélet nincs, ezt egy szakmai megállapításnak tekintem. Én úgy szoktam nevezni az írásaimban, hogy informális hatalom, azaz a demokráciákban a formális hatalmi tényezők mellett az informális hatalmi tényezők legalább olyan fontosak. Ezekről viszont nagyon keveset tudunk.
De ez jó, rossz, vagy egyszerűen tény, hogy ez így van?
Egyszerűen tény, azt gondolom, hogy így van. Nagyon valószínűnek tartom, csak nagyon keveset beszéltünk erről, hogy ez így volt 1945 óta mindig. Csak akkor nem Soros Györgynek hívták azokat az embereket, akik befolyásolták a politikát, de mindig voltak ilyen emberek, de azt gondolom 1945 előtt is voltak ilyenek, és valószínűleg a szerepük azért is növekszik, mert egy dologról nem beszéltünk a mai beszélgetésünkben, és benne, és ez pedig az Európa téma, az Európa mint egy egységes univerzum. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan erős, hogy mondjam, elem a mai politikában, hogy azoknak az embereknek a szerepe megnövekszik, legyenek azok formális vagy informális szereplők, akik Európa nevében, tehát egy nagyobb egység nevében lépnek fel, nem pedig egy nemzetállam nevében. Tehát most abban a korban vagyunk, amikor tényleg ezek a globális folyamatok egyre erősebbek, és a globális aktorok szerepe is ezáltal egyre erősebb lesz.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Inforádio arénájának vendége. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik, a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Köszönöm a meghívást.